Oké. Tehát formák. Néztem egy filmet, Indiában egy pofa tulajdonképpen kelt az utcán, és először nagyon bosszantotta őt, hogy mennyi a szemét az utcán. Szóval rájött, hogy tulajdonképpen ebből a szemétből valamit építeni is lehet, és valami 40-50 év alatt a kertjében szemétből épített egy világot. Évente százezrek látogatják meg ezt a kertet, annyira jól sikerült. Szóval a formák szabadsága. Következő, igen, hangok. Szabadság a hangokban. És itt a hangoknál lehet nagyon jól mutatni, hogy nem csak arról van szó, mikor hogy szabadság, hogy akkor ordítás. Mert tudok ordítani, tudok suttogni. Hát, hogy az egész eszköztár a rendelkezésemre áll, hogy tudok nagyon halka. Azt tanultam. Ezt halljátok. Azt tanultam, ha azt akarod tanárként, hogy a gyerekek figyeljenek, ne emeld föl egyre inkább a hangod, mert bereked. Hanem suttogj. És mikor én ezt tanultam, arra gondoltam, nem, hát ez egy hülyeség. Most én megy a rajcsúr az osztályba, és én ott a hullafáradt hetedik órán rajcsúrozó gyerekeknek elkezdek suttogni, hát úgy kiröhögnek, mint a csuda. És kipróbáltam. Nem. Ez volt az érdekes. Nem. Szóval az eszköztár, de most nyilván nem csak ilyen szereplésben, hanem a hétköznapi kapcsolatainkban. Hogy tudok, és tudok nagyon finoman is halkan, és még belegondolni is jó. Na, de a hangokba nem csak szavak tartoznak bele, hát az már micsoda, már túl van kultúrizálva. Nyögés. Hát nyögni jó, nem? Egy társasházban lakom, papírvékony falak. Ugye erre szokták mondani, van minden. Azt is lehet hallani, hogyha valaki megengedi a vizet a kádba. Komolyan, tehát annyira vékony, lehet, hogy ti is olyanba laktok. Hát ezt maguknak építették a 60-as években, hát na. Nézd, tégla drága volt, tehát akkor egy sor mindenből. És a... Hát ott aztán minden. Hát legalább ennyi. Jó. Szóval a hangok jók. Nyögni, szuszogni, krákogni. Mit tudom én? Hangok. Jó, nem ragozom. Sikítani. Ó, hallottam ennek a... Van ennek szakirodalma, hogy nők veszélybe kerülnek, és hogy gyakran... Tulajdonképpen a leghatékonyabb fegyver, hogy sikítasz, ahogy csak bírsz. Nem is rossz. Hogy ha valakiben gátolt a sikítás, a torka szakadtatból való ordítás, hogy akár még egy ilyen összefüggésbe is helyezhetjük, hogy valakiben ez nem gátolt, és és már sikít, és hogy... Tudjátok, az Ericssonnal játszódott le ez a történet, hogy az történt vele, hogy fáradtan, ugye pszichiáter volt, de egy nagyon eredeti ürge, és iszonyatosan fáradtan ment haza, olyan este 6 óra felé volt, és nagyon elmélyedt a gondolatai, hogy minden történt vele aznap, és tulajdonképpen egyes utánban jött, és belavírozta magát, hogy észrevétlenül egy sikátorba. És arra figyelt föl, hogy ott áll 3-4 tagba szakadt ember, késekkel, fegyverrel, és elkezdték kirabolni. De úgy érezte azt, hogy ez egy, na, szóval, hogy lehet, hogy nem ússza meg, tehát nem csak arra mennek, hogy adja oda, hanem szóval, hogy egy ilyen, tudjátok, van, hogy valaki balhéból egyszerűen, virtusból, akármiből, fogadásból, hecből. És úgy érezte, hogy ez... ez van milyen helyzet, és úgy hirtelen a következőt kérdezte, miközben ott álltak fegyverrel, meg késsel, meg azt mondja, mennyi az idő? És valami ilyen történt, hogy négy hegyomlás, 500 kiló így nettóba, mi az, hogy ennyi az idő? És akkor valahogy a lélek jelenlétéhez elérkezett az Erikson, és azt mondja, de azért kérdez, hogy mennyi az idő, most látom ezt a kést, hát ahogy magukat nézem, maguk engem le fognak szúrni. Most arra gondoltam, hogy hát ha leszúrnak, talán nem halok meg. Most ha a sikátorból még valahogy ki tudok kúszni, akkor valószínűleg az emberek már észreveszik, hogy baj van, elvisznek az orvoshoz. Én orvos vagyok, tudják, én tudom, melyik az ügyeletes kórház, hogy gyorsan kiszámoltam, hogy egy pár perc alatt oda fogunk érni, és hogy ott valami műtétet csinálnak, lehet, hogy pont lesz annyi időm, hogy fölhívjam a feleségem. Mert tudják, azért megyek most haza, mert a feleségemnek nagyon fontos egy színházi előadás, ez most 7:30 fog kezdődni. És nagyon megígértem neki, hogy hazamegyek. Mert olyan régen voltunk együtt, és most azon gondolkozom, hogy a kórházból még mielőtt műtenek, miután maguk ledöftek engem, hogy még majd föl tudnám-e hívni, hogy ne izguljon, mert annyira szeretne elmenni. És képzétek el, hogy elengedték. És ez az Erikson, ez egy elég okos bácsi volt, és másnap bement a munkahelyére, és ott elkezdte a könyvtározni, hogy tulajdonképpen veszélyhelyzetek megoldására ki kutatták-e már, hogy a váratlan megoldások mennyire tudnak hatékonyak lenni, vagy nem, és kiderült, hogy ebből semmi kutatás nincsen. És aztán elkezdte ezt kikutatni, hogy tulajdonképpen egészen veszélyes helyzetekben váratlan fordulatok annyira meg tudják hökkenteni a támadót, hogy ez kiesik a támadó szerepéből. Oké. Okay. Nem tudom, aztán örülök, hogy ezt el tudtam mondani. Hát hangok. Következő, anyagok. Anyagok, például ruhának anyagai. Új, hát én nem vagyok olyan. Na. Hát azért fényes ne legyen. Minden csak. Maximum sejem raster. Tehát a kis csillámpor az már, az végki csillámpor, nem? Strasszok? Hát minek néznek majd engem? Most nem tudom, hogy engem minek néztek, de képzeljétek el, hogy néhány évvel ezelőtt kaptam valakitől egy Snoopy-s alsót. Most ezt nem tudom, még kellett elmondanom, de... Én... 3 évig néztem, ez egy olyan, nem tudom pontosan mi az, ebben azért nem vagyok otthonos. Hát, hogy mondjam, olyan, van szára is. Azt olyan, boxer. De a szára ilyen lebegős. Akkor is boxer. Hát 50 évesen kell ezt megtanulni. Azt a boxer az mindig a feszes, nem? Hogy úgy az... De hogy nem, tehát lobog a szára, az is boxer. És ha nagyon bő, akkor bő boxer. Hát, micsoda? Jó, ha nagyon bugyos népviselet, jó, értem. Jó, tehát legyen boxer, csak hogy nem tetszik, nincs valami magyar megfelelője? Tehát mondjuk vitéz, vagy... Ez jó, igen. Igen, valaki kedvesen alsó nadrágnak hívta ezt. Jól van, jó. Na, tehát megkaptam ezt, Snoopy-s mintás, Snoopy-s. 3 évig nem vettem föl, de nem a Snoopy miatt, mert a Snoopy miatt minden további nélkül fölveszem, hanem sejem. És 3 évig kerülgettem a sejem Snoopy-s boxerem. Arra gondoltam, hogy miután elmúltam 50, hadd szóljon! Nagyon kedvesek vagytok, de lehet, hogy csak a feszültséget te koltjátok így. Jó. Tehát anyagok. Jó, következő, nézem az időt. Közben meg az órán megáll, ez mondjuk egy órától főben járó vécsék. Mennyi az idő nálatok? Jó. Jó, most az enyém is megy. Tényleg délután megállt. Azt mondta, kicsit fáradt vagyok. Ez az önkifejezés. Az órám is azt mondta. Jó. A következő téma, miben lehetünk gátoltak, de hát nem erről beszélünk, miben lehetünk, ugye, hogy jó, elmélyítsük, hogy mi mindenben lehetünk rosszul, hanem, hogy mi mindenben kísérletezhetünk, beszélgethetünk a felnőttel, és mondhatja azt, hogy miért ne? Öcsi sajtójad. Na, ez mozdulatok. A gátoltság a mozdulatokban. Hogy és itt megint a két izélyet is, hogy az egyik, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy a széles mozdulatok. Múltkor meghívtak tartani egy misét. Jó, most nem az, hogy életemben először, szóval nem lepődtem ezen meg, hanem hogy hát valahol, ahol addig nem. És képzeljétek el, én életemben még ilyen templomban nem voltam, mert úgy nézett ki, hogy van az az úgynevezett felolvasó állvány, ambónak hívják magyarul, és... Úgy azon van a könyv, és akkor mikrofon, és így volt a felolvasó állvány, és pontosan most, hogy a méretek nagyon stimmelnek, ilyen közel volt hozzám a templom fala. És úgy kezdtem volna mondani, hogy Mózes kitárta a karját, és hát itt súlyosan korlátozzák az evangélium terjedését. Eljöttem onnan a felolvasó állványt, odaálltam az oltárt, de ne haragudjatok, hát milyen templom ez? Hát milyen templomba vagytok? Szégyeljétek magatok. Nem tudom, a Szentlélek itt engem nem tud megmozgatni. Szóval, mozdulatok, hogy merünk-e, vagy minden, hogy... Ez a... Ugye, mert hol? Hát az úrinő. Megvan? Megvan ez? Hát maximum ennyi a lelkesedésből. Tehát... Szóval korlátoltak a mozdulatok. Nincs valami kitárva. Most látom, mindig megfogom. Direkt. Tényleg. Ez csak az egyik, hogy merek-e széles mozdulatokat tenni. A másik, tehát a gátoltság nem csak erre vonatkozhat, hogy merek-e gyöngéd lenni. A legfinomabb mozdulatokra képes vagyok-e, vagy a zavarba hoz engem. Hogy egészen lassan, egészen finom mozdulatokat tudok-e tenni. Ez az ugyanaz a világ. Ha nem csak a széles mozdulatokban lehetek gátolt, egészen finom, gyöngéd mozdulatokban. Ha valakit az egészen zavarba ejt, ugye nem is, te ilyet ő nem is csinál, milyen, hogy éppen csak megérinteni. Mert megsimogatni már jó, hogy jön le a festék is aljáról. Ez a finom mozdulat világa, de nem tudom, hogy kapcsolódik ide, de annyira ide kapcsolódik, tanultam családterápiát. És a családterápiás képzésen persze mindig úgy van, az az első menet mindig a saját családtörténet földolgozása. Hát abban otthonosak vagyunk, és akkor jól lehet látni, hogy mi hogy van. És emlékszem, hogy egymás után kellett a családtörténetünket elmondani, ez egy hetes továbbképzés volt, és körülbelül két nap alatt végeztünk, és akkor aztán azzal dolgoztunk. És emlékszem, hogy volt ott egy hölgy, Kárpátaljáról jött, de eleve izgalmas volt az a világ, hogy még nekem az erdélynél izgalmasabb, mert az erdélyi világot ismertem valamennyire, már, de a kárpátaljait egyáltalán nem. És emlékszem, hogy mondja a családtörténetet, olyan volt nekem, mint valami mese, hogy ott beszél és hogy a kiképző terapeuta újból és újból úgy belekérdezett, hogy jó, és akkor az anya, és akkor az apa, és akkor a konfliktus a testvérek között, és a rivalizás. És erre ez a kárpátaljai hölgy mindig mondta, hogy nem, ez nálunk nem volt. És a terapeuta látta, meg kicsit bosszantotta. Hogy... És az egyetlen olyan családtörténet volt, amiben valahogy nem ez mindig a durvaság, ugye mindig ez, hogy megbántotta, bántalmazta, nem volt, nem kapta, elhanyagolta, mindig a durvaság. És hogy hallgattuk ezt a családtörténetet, és egyszer megjelent a finomság. És emlékszem, hogy holland terapeuták voltak, egy holland férfi meg egy nő, és akkor elmondta ezt a történetet, hogy bele piszkált vagy hatszor, mindig kiderült, hogy valami, valahogy ott mindig olyan finoman intézték a dolgokat. Hogy valahogy ez volt a család kultúrája, hogyan? És annyira bennem van ez, de hát ez több mint 20 éve volt, hogy állt ez a terapeuta, nyilván azért is, mert hogy tolmácsolni kellett, és ezért akkor minden le is lassul. Ugye, hogy ő is lassabban, hogy a tolmács értse, és akkor valahogy mindennek, hogy nagyon több ideje lesz, ugyanannak a közlésnek kétszer annyi idő jut. És bennem van, ahogyan a tolmács azt mondja, és közben meg megvan a mozdulat, azt mondja egyszer csak ez a terapeuta, hogy hát ezt a család történetet egyszerűen csak jó volt hallgatni. Olyan ez, mondja, és ilyennel néhányszor már találkoztam, mint amikor egy tolpihe nagyon lassan leesik a földre. És benne van a kezének ez a mozdulata, a tolpihe. Tehát a szabadság a mozdulatokban, az lehet az, hogy és lehet a leggyengédebb érintés. Nyilván mindent hosszabban is lehetne mondani, csak hát, na. Igen. Jaj! Igen. Hát azért ezt még elmondom. Hogy romantikus film néző korszakomban, ami nem olyan régóta záródott le, néztem egy vígjátékot, lehet, hogy ti fogjátok tudni, én semmi címet nem tudok, szereplőket sose tudok, lehet, hogy ti majd tudjátok, tök mindezt nem kell tudni, hogy van egy olyan igazi ilyen vagány, csajozós csávó, elnézést, hogy én egyszerűen fogok fogalmazni, és van egy fiatal 18 éves lányka, aki már úgy nagyon szeretne, hogy ő vele valaki becsajozzon. És hát azért nyilván, hogy ad magára, tehát azért valahogy annál a vagány csávónál akar jó lenni. De közben azért ő nagyon óvatos, meg tele van szorongása, meg félelem, mert nem akarja odaadni magát. De közben nagyon akarja, hogy mégiscsak hogy ő ráessen a választás, hogy ő neki kell, szóval ő legyen az, akinek a férfi. Na, hogy a férfi, na, elakadtam a férfinál, látszik ez. Hogy ő kelljen a férfinek, ezt akartam elnyögni. Na, és végül akkor a férfi elviszi őt a lakásába, de a nő nagyon ügyesen fondorkodva, mint az Ezer egy éjszaka meséjében, mindig kikerüli azt, hogy szexre kerüljön sor, és hogy mindig még valamit csinál, és akkor már a férfi már hogy nyomulna, és hogy hó, ez nagyon jó, de te, és akkor kérdeznék tőled valamit, hogy... És akkor azt kérdezi a sráctól, te mondd már meg, hát a srác mit tő, 38, ő meg 35, 18. Azt mondja, te azt mondd meg nekem, van-e valami olyan trükköd, ami minden nőnél bejön? És tetszik a srácnak, ennek a fiatal lánynak ez a nyíltsága meg őszintesége, és elkezd őszintén beszélni. Azt mondja, nincs meg nektek ez a film? Mert olyan érdeklődve néztek, mint hogyha ne. Nekem megvan. Megvan. Jó van. Jó, ha legalább mi ketten értjük ezt. Hogy erre, de lehet, most jut eszem, hogy miért figyeltek ennyire. Hát, hogy a tuti módszer, ami minden nőnél bejött. Most esett le. Hogy ez... Jó ez. Ma este akkor sok hasonló magatartásforma lesz. Jó. Szóval azt mondja a srác, hogy tényleg őszintén, azt mondja, a dirty dancing mindig bejön. És akkor majd mindjárt, és akkor azt mondja a nő, hogy ne hülyéskedj már, az a primitívség, mi az a nőknek bejön a dirty dancing, ne csináld már, ha nekem biztos nem jönne be. De a srác, hogy nem, ő is ott magánál van, azt mondja, de az bejön. És akkor mit is nyit? Akkor látjuk, hogy elteltett akármennyi idő, és akkor távolról van a kamera, és a férfi így áll, és ugye a nő pedig 10 méterről szalad. Benne a lakásban a két legtávolabbi pont, és a végül így fölugrik, és a srác elkapja, na, Patrick Swayze, ő volt. Őrült dilis szerelem. Ezt néztem én. Hát a címe alapján nem biztos, hogy leültem volna. Ezt a mozdulathoz kapcsoltam. Tehát, hogy nem egy jó pofaság, hogy egy lakásban faltól falig szalad a nő. De nem azért, mert mögötte jön valaki, hanem mert várja valaki. Akkor megy és fölugrik. Hát, na, ez. Na, jó van. Sok siker. És hol a lap? Már teljesen elvesztem. Következő. Haha. Tempók. Tempó. Lassan vagy gyorsan? Lassan, gyorsan, lassan, egész lassan. Hogy az milyen jó, mikor egy beszélgetésben megengedem magamnak, és 5 percig hallgatok. Megvan ez nektek, ez a szabadság? Hogy 5 percig, mert egyszerűen valami most nagyon megy bennem, most magammal szeretnék még egy picit beszélgetni, valahogy nem tudom, valami, hogy most nagyon melletted vagyok, vagy nagyon veled vagyok, de most egy olyan szabad 5 perc. És hagyj legyen 5 perc után valami. Megvan ez nektek, ennek a szabadsága? És hogy közben nem azt éljük át, hogy valami zavar történt. Ugye, ahogy ezt valaki mondta, hogy a zenében a csönd is a zene része. 5 percig nincs hang, semmi, de nem, az milyen jó. De az is, hogy tudsz hatalni. Van egy, na,
jó van.
Nem, ezt lettem. Nem, gátoltak és a magam, ne haragudjatok. Következő, erősség. Az erő kifejezése. Nyilván sokféleképpen lehet, hogy az a legnagyobb zenemester. Megáll a másik legnagyobb zenemester előtt. Ugye a zenben vannak irreális dolgok, vagy legalábbis irracionálisak. Tehát a legnagyobb a legnagyobbal áll szemben.
Értitek, rögtön, na ilyen nincsen.
De a zenben van. És a legnagyobb nézi a legnagyobbat. Meghajolnak, és mind a ketten tudják, ki győzött. Ez az egyik, tehát az erő kifejezése nem föltétlenül azt jelenti, hogy palacsintává klopfolok valakit, azt nem klopfoljuk, tehát jó. De az... Na. Nem tudom elolvasni.
Tényleg?
Igen. Hát ezeket szerintem nem érdemes elmondani.
Na, megvan egy élményem. Nem saját, hallottam, de belém égett a kép.
Azt mondja, hogy kérdeztem valakit, aki középiskolás volt, én meg azt nem tudom mi, és kérdeztem, hogy na, tehát hogy telt a szünet, a nyári szünet? Azt mondja, Feri, az történt, hogy amikor vége lett a sulinak, az utolsó nap, amikor még tanultunk, akkor hazamentem, levágtam, ledobtam a táskát, kezembe akadt egy tankönyv, és fogtam, és azzal a mozdulattal így, puf, és azt mondja, az történt, hogy nálunk fönn a plafon alatt megy a gázcső. És ez a tankönyv így, beszorult a gázcső meg a fal közé, és azt mondja, egész nyáron csak ránéztem, hogy a tankönyv az fönn, a gázcső meg a fal közé, ott van a helyed. Maradj ott. Azt mondta, a nyaramat ezzel tudom jellemezni, hogy a tankönyv fönt van a gázcső és a fal közé. Szóval, erő. Igen. Következő, hát ide azt a végtelen sort lehetne mondani, stílus, stílusok. Ugye azt mondják az okosak, hogy mikor 5-6 évesek vagyunk, már 4-5-6 évesek vagyunk, akkor egyszer csak valami megnyílik bennünk, Mégpedig az, hogy ráébredünk, hogy én egy kisfiú vagyok, vagy kislány. És ez foglalkoztatni is kezd bennünket, ez nem ugyanaz. És akkor még ilyenkor bátran kérdezünk. Anya! És akkor anya válaszol. A serdülőkor átülök, a serdülők, de igen, most egy anya jutott, tehát volt egy ilyen, na ezt elmondom. Szóval én nem tudom, hogy ez jó-e, de ennek az anyának csak fiai vannak, de több. Csak fiúk. És a fiúk rettenetesen este sugdolóztak. Nem, egyszer nem aludtak el. Igen. És az anyát bosszantotta, kíváncsi volt, mondjátok már meg, hát most miről beszéltek ennyire? Erre ott a fiúk megint kuncol, hát, hogy nekünk fütyink van, de nem tudjuk, hogy a lányoknak mi van. És az anyuka letolta a szoknyáját, azt mondta, hát a lányoknak ez van. Azt mondja, nagy csend lett a gyerekszobába. Tehát mese helyett ez is működik. Az első lépés. Nem ezt akartam. Ez jutott eszembe, azért lassítottam le, mert ezt a történetet elmondtam magamnak időközben. Aztán gondoltam, nektek is elmondom. Hát a stílus. Szóval akkor átültem a serdülőkor székébe, mert hogy a serdülőkorban nem az történik, hogy ez hogy is van, mert már azért valami halvány segédigénk van róla, hanem az, hogy tulajdonképpen én milyen férfi legyek. A szónak most nem csak formai értelmében elkezdünk kísérletezni, vagy kitalálni, hogy ha én férfi vagyok, én milyen férfi vagyok. Ha én nő vagyok, áthozom ezt így, hogy tulajdonképpen én milyen nő akarok lenni, milyen vagyok, milyen akarok lenni, mi áll nekem jól, tulajdonképpen miben érzem otthonosan magam. És nem egyszer az történik, hogy van, aki mondjuk egy női stílusban szinte csak egyet-kettőt próbált ki egész élete során. Ő 15-16 évesen ráállt valamire, és az tolja. És hogy milyen izgalmas az, mert én most nőként aztán pláne így érzem, hogy megengedni magamnak, hogy különböző stílusokat átélhessek. Hogy most ilyen, és olyan, és ilyen ruha, és olyan, és... És persze majd, ha gátolt vagyok, akkor jön az, ez nem te vagy, Rozi. Ugye ez a mondat jön. Hogy néz ez ki rajtad? Ugye valaki más azt, hogy te jól nézel ki, de én nem így élem meg. Teljesen idegen, az ő. Hát milyen izgalmas, hogy nem csak 16 éves koromtól 19 éves koromig próbálgathatok stílusokat. Úgy tök feketébe tolni. Van egy, van egy hölgyismerősöm. A hölgyismerősöm pedagógus. A pedagógus hölgyismerősöm hihetetlenül, nem tudom én, precízen, hogy mondják ezt, ilyen hivatástudattal, 30 valahány évet tolja, csinálja, annyira rendes, hogy nem is tudom, hogy nem őrült még meg. És egy olyan igazi rendes, tehát hogy mindenben rend, ő rendes, és ezt a tanárságot is annyira rendesen csinálja. És azért, hogyha valaki már 50 éve rendes, tud fárasztó lenni. Ugye, mert sokszor ott egy csomó jó dolog gátlás alatt van. Ugye, az indulat, az agresszió, az öröm, és egyszer csak ez a nő rájött, hogy ő heavy metal kedvelő. És elkezdett a legzúzósabb zenékre járni, és akkor rájött, érthet, hogy ment először, kis kosztüm, minden, ahogy kell. Aztán valahogy, hogy mondjam, hogy előszeretettel bevonták a pogóba. És hogy rájött, hogy azért egy olyan, hogy mondjam, egy olyan fémbetétes bakancs, az nem volna rossz. És ez a 50 éves pedagógus rájött, hogy egy kicsit az így földobja a ruhatárát olyan. Na. Ugye több rajta a szeg, mint a bódban. És az a jó pofaság, hogy először a koncertekre járt így. Az hát a iskola rendesen, koncert meg zúzda. És aztán rájött, hogy hát tulajdonképpen nem. Hát, hogy ő itt belül, hogyha valami zenét hall, akkor az neki... Most akkor mit kell ezt a kis kosztümös dolgot erőltetni? És 50 évesen úgy döntött, hogy akkor... feketébe jár tanítani. És miután továbbra is ugyanolyan precíz, és pontos, és lelkiismeretes, meg minden, csak a körme feketére van tolva, a nyaklánca fekete, haját feketére festi, gyerekek rajonganak érte.
Hát gondolatot bejön.
Mire zúztatok tegnap? Mókuskáim. Na. Hú, itt az idő. Most akkor, igen, igen, ott tartottam, hogy stílus. Hát na, azért a stílusban még azért lehet még mit mondani. Igen, igen, jó.
Jó.
Hát. Most hogy kell befejezni, nem tudom. Vége van.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.